Tölgyesi Péter alkotmányjogász politikai elemző az Inforádió arénájának vendége. Folytatjuk egy héttel ezelőtt megkezdett beszélgetésünket. Most a Jobbikig jutottunk az első félidőben. Nézzük a baloldallal, a kormányoldal és a Jobbik egyszerű ahhoz a kavargáshoz képest, ami a baloldalon van. Azt sem lehet tudni, hogy éppen ki kivel van, kinek ki a fő ellensége az adott pillanatban.
Sok tekintetben érthető, ami a baloldallal történt. Nagyon sokáig, olyan 2008-ig úgy tűnt, hogy nagyon tartós állapot Magyarországon, hogy van a Fidesz és van az MSZP, és kész. Ugye vannak csatlós pártok, de alapvetően egy kétpolus váltógazdaság van, és utána sokok miatt, de az MSZP teljesen összeomlott. És sok kis párt keletkezett a nyomán, és aztán még több számottevő releváns párt 14 után. Ekkora kudarc után, úgy tetszik, ez természetes, hogy helykeresés van. Tulajdonképpen inkább arra kell magyarázat, hogy miért tudott az MSZP ekkora kudarc után újra és újra talpra állni. Most is úgy tűnik, hogy újra felemelkedőben van.
Stabilan 10-12%-okat szokott hozni.
Így van, és most ugye ez a népszavazási sikere, ami csak épp, hogy az, még aláírás gyűjteni se kellett, már egy kis emelkedést hozott nála. Tehát ott az első dolog, ami történik, egy dominancia arc, hogy kivezesse majd a leendő baloldali egységet. Kinek lehet reménye arra, hogy helyreállítja a régi baloldali blokkot, ami olyan erős volt még nem olyan régen.
De akkor ezt fixre veszi, hogy helyre fog állni a baloldali egység?
A baloldal részint reménykedik benne, újra és újra belelép ugyanabba a folyóba, részint a választási rendszer tényleg olyan, hogyha egymással ellen indulnak egyéni kerületben a baloldal pártja, és aztán még olyan körzetekben sem ad piszok sok esélyt, ez amelyik azért baloldalnak jó körzetek. Tehát az egyéni kerület a döntő a magyar választási rendszerben, és annak úgy neki menni, hogy 1000 apró párttal, hát az nem növeli az esélyeket.
De gondolj, hogy Gyurcsány Ferenc untermannolni fog Tóbiás Józsefnek, vagy fordítva?
Hát más összetétellel, de ezt megcsinálta 14-be, de jelenleg a dominancia harca a lényeges, és a persze a túlélés. Egyetlen egy párt sem fogja elárulni azt magáról a saját közönségének, hogy én már csak azért küzdök, hogy megmaradjak. Pláne egy ilyen kiélezett helyzetben, mikor a baloldali közönség szilárdan hiszi, hogy magyar történelem egyik legszörnyűbb zsarnoksága ellen küzd, ilyenkor folyamatosan föl kell mutatni a nyerésnek az esélyét, és az, aki leghihetőbben mutatja föl, hogy mondjam, az a fő esélyes. De valahogy mindig úgy alakul a dolog, hogy az MSZP a ciklus végére a legerősebb lesz, és aztán maga alá gyúrja a többi jelentkezőt, de nem meri el a többi kezét elengedni, és a többieket is beveszi ebbe a nagy egységbe. De a fő az egymás közötti küzdelem már elég régóta ebben a közegben. Egy sok párti tolongásból megpróbál valaki kiemelkedni. Persze Gyurcsány Ferenc sosem fogadja el, hogy nem ő a vezető.
Akárhányszor mondja is, minden egyes interjúban megkérdezem tőle. Nem akar miniszterelnök lenni.
Az nem, de a baloldal vezetője és szereplője akar lenni. A mozgása legalábbis ezt mutatja, és egész biztos, hogy ő és a saját pártjának a közönsége megvan arról győződve, hogy ő az, aki legyőzhetni Orbán Viktort. Ugye 2006-ban legyőzte. És tényleg legyőzte, nagyon legyőzte 2006-ban. Mind a személyes vitában, mind a mandátum számot illetően. Négyszer nagyobb lett a különbség, mint 2002-ben volt 2006-ban. Tehát van a baloldalon egy olyan rész, ez nem túl nagy az országot egészét tekintve, aki szilárdan hiszi. Plusz Gyurcsány Ferenc érte egy nagyon fontos dolgot, ez a közlekedő edények törvényéhez hasonlatos, hogy minél nagyobb a különbség, annál nagyobb a mozgás, annál nagyobb a szavazók mozgása, és a legtávolabb helyezkedik a Fideszhez. Ő használja a legkategórikusabb, legradikálisabb szavakat a Fidesszel szemben, és ez az igazán elkötelezett baloldali szavazónak, vagy a nagyon elégedetlen szavazónak nagyon tetszik. Megmondja végre a rohadékoknak azt, hogy mi a valóság.
Kitől hozhat Gyurcsány Ferenc szavazatot? Nyilván csak a baloldalon belülről, nem?
Egyelőre ez történik, mert van egy nagyon fontos dolog, amiről beszéltünk, hogy a fiatalok jobbára el vannak zárva a baloldaltól. Már nem ott tartunk, hogy a fiatalok nézegetik, hogy mit mond a baloldal, és akkor azt szerint, hogy jót mond-e a baloldal, vagy rosszat, mennek a Jobbikhoz, vagy a baloldalhoz, hanem azt lehet mondani, hogy a baloldal szinte nem is létezik a fiatal generáció számára. A mérések is ezt mutatják, hogy olyan alacsony, és figyelem se éri. Tehát a fiatal generáció számára nem nagyon létezik a régi baloldali pártok. Bárki inkább létezik. Ez nagyon behatárolja az új szavazó szerzési lehetőséget az eddigi tapasztalatok szerint. De hát sose lehet tudni. Ha az Orbán rendszer bármilyen lejtőre kerülne, ha sok-sok elégedetlenség találkozna, és tényleg rengeteg elégedetlenség van, akkor ez összeállhat egy nagy erővé, ami a baloldalnak azért jóval nagyobb mozgásteret jelent. Jelenleg ilyen nincs, de összeállhat. Így aztán ez az állandó belső rivalizálás megvan, ugyanakkor a baloldalnak vannak nagyon fontos új jellemvonásai. A régi kádári gyökerű baloldal alapvetően egy kettős hagyományt görgetett. És ez nem azt lehet mondani, hogy az egyik ember ide tartozott a másik oda, hanem típusosan az igazi vezető egyszerre csinálta mind a kettőt. Néha ezt hangsúlyozta, néha azt, de az egyik hagyomány ez a kádári kisember központú hagyomány. Nyugdíjas barátság, a kisemberek támogatása. A másik hagyomány pedig a reformok, a piacosító reformeroknak a hagyománya. Horn Gyula volt az utolsó mester. Aki Mokros Csomag idején a reformer volt, a reformok hőse, aki nagy lépéseket csinál, és utána mondjuk a tömegközlekedési nyugdíjas, ingyenes nyugdíjas utazással megsimogatta, ahogy Kádár János.
És imádták a lakossági fogalmat.
Ő a Kádár Jánosnak volt a tanítványa. Úgy tetszik, eltanulta, hogy az öreg hogyan egyensúlyoz ezen különböző irányok között. Na most ez szinte megszakadt. Az MSZP a reformer piacosító hatományt szinte odahagyta. Valami kevés a Gyurcsánynál maradt, de a Gyurcsány is nagyon sokszor átlép, kilép ebből a hagyományból, bár miniszterelnökként alapvetően csak a reformer hagyomány alapján kormányozott. Talán a Bajnai Gordon utód pártja az, amely a reformer hagyományt, a reformértelmiségi hagyományt folytatja, de ez meg olyan kicsi, hogy szinte az átlag választók számára küszöb alatti az ő megszólalásai, tehát az inger küszöb alatt léteznek. Ugye parlamenti képviselettel sem rendelkezik, nincs van képviselője, de nincs frakciója. Tehát jogi értelemben nem parlamenti párt. Ezért ő az, aki a reformált hagyományt folytatja. Az MSZP alapvetően tisztán a kádári hagyományt folytatja. Van olyan vezető, aki kerekperec azt mondja, csak ezt kell képviselni, mert ez ad reményt az elégedetlenséggel együtt valamiféle fölemelkedésre. De egyelőre úgy tűnik, hogy ez egy állandó, folyamatos tipródás, a nagy siker, legalább annak az elérésének esélye nélkül legalább egy padhelyzetszerűség legyen.
De látta már, hogy kialakulnának legalább a kérdések, amelyek mentén el lehet dönteni az MSZP-DK meccset? Milyen témák? Milyen vonalak, milyen irány, kijelölés?
A témáknak van talán a legkisebb jelentőség, bár a témák is néha jelentősek, de alapvetően arról szól a dolog, hogy most aktuálisan, hogy az MSZP-nek nincsen igazán vonzó az egész országot megragadó vezetője. Egyébként az MSZP-ben Horn Gyula óta ez típusosan így van. Tehát az MSZP importálta alapvetően a vezetőket, már Medgyessy Pétert importálta, Gyurcsány Ferenc is importálta, nem belső mozgással emelkedett, Bajnai Gordont meg végképp importálta. Tehát olyan vezetők küszködnek egymással, akik táboron belül ismeretesek, de a külvilág alig tudná azonosítani mondjuk egy fénykép alapján őket, de a politika után kevéssé érdeklődő külvilág. Gyurcsány Ferenc az, aki ismert. És Gyurcsány Ferenc, aki érti az ellenzéki helyzetből fakadó dolgokat, radikális állításokat tesz. De az MSZP oldalán ott van a szervezeti erő, ami még mindig számottevő. Az alapszervezetek, a lojalitások, ami egy-egy településen láttuk Salgótarjánt, jelentős, vagy Szegeden is jelentős, Újpesten is jelentős volt, a többieknek nincs ilyene.
A kettőt össze fogják tenni?
Sose lehet tudni, tehát mindig össze lehet úgy veszni, hogy már nincsen. 14-ben is hajszálokon múlott, de egy csomó érv szól amellett, hogy a végén összetegyünk.
Azt mondja, hogy az elégedetlenségek összeérhetnek, de olyan erőt látom, hogy ezeket képes meg is szervezni, mert sok elégedetlenség volt mindenféle adhok ügyek mentén, a kormány számtalan kérdésben egész rendszereket volt hajlandó odahagyni, például a kliket, de sose értek össze egy erővé.
Én a pártokban jelenleg nem látok ilyet. Tehát alapvetően azt tartom valószínűleg, hogy ebben a ciklusban vagy még sokáig nem fog olyan párt kinőni. Egyszerűen megvan a Fidesz rendszernek a felhajtó ereje, az LMP-ből sem nőtt ki. Az LMP is ott az 5% körül izeg, mozog, és tulajdonképpen az LMP-t azt tartja felszínen nem a zöld témái, nem az antikapitalizmusra, hanem elég sok szavazó van, aki nem akar a Fideszre szavazni, a Jobbikra se akar szavazni, mert nagyon radikális. A hagyományos baloldalt ugye ki nem állhatja, és kutarcosnak találja, más meg nincs. Hát bedobja az LMP-t. Az az érzésem, hogy az LMP szavazóknak kétharmada, háromnegyede olyan, aki nem is nagyon tudja, hogy pontosan miket mond az LMP a különböző vitákban, de van egy magasabb státusú szavazó, és az LMP szavazó jól mérhetően azok. Kétszer nagyobb a jövedelem átlag az LMP szavazók között, mint mondjuk a Fidesz szavazók között, akikben erős késztetés, hogy el kell menni szavazni, és ha nem a Fidesz támogatják, akkor a többieket nem tudják, hát bedobják, hogy LMP. De ebből nehezen nő ki jelentős erő. Maximum annyi nőhet ki az LMP-ből, hogy esetleg egy későbbi stádiumban koalíciós partnere legyen a Fidesznek.
Más lehet a Fidesz koalíciós partnere, ha a Fidesz nem nyeri meg, tegyük föl egyedül a választásokat?
A választási rendszerünk hallatlanul billenékeny. Tehát ide vagy oda billen, ezért nincs túl nagy esélye a koalíciókötésnek, és amiről beszéltem, most kezdődik a tánc. Egyelőre a meghívókat küldték, itt ciklus közepén vagyunk. Ezt újra és újra hangsúlyoznám. Szerintem el fog billenni valóban helyzet, de azért nem zárnám ki, hogy a Fidesznek még sincs többsége. Ez nem lehetetlen, olyan rosszul szerepelt a időközi választásokon, akkor koalícióra kényszerül, ha elég az LMP, ugye akkor az LMP, ha ő se, akkor a Jobbik. Most a Fidesszel nagyon nehéz koalíciót kötni. A Fidesz a legnagyobb tapasztalatokkal rendelkezik a magyar politikában, külső vagy belső koalíciós partnerre volt már mindenki a jobb oldalon, és mindenkit magába szívott, és a partnerek eltűntek, vagy egy Fidesz, hát ilyen szárnak, meg fórumnak, meg minden csodának mondják, de valójában egy autonómia nélküli valami lesz. Tehát ha ez netán bekövetkezne, nagyon hangsúlyoznám, mint nagyon csekély esélyt adok erre, a Fidesz ekkor is felülkerekedhet. És azok a pártok, amelyek vállalják ezt a szerepet, az eddigi tapasztalat szerint elég nehéz helyzetbe kerülnek, ugye semmifelé szoktak menni. Amitől a Fidesznek adott esetben félnie kell, szerintem az új mozgalmak. Az, ami mindent elvileg megváltoztathat, és tényleg ettől is félt a legjobban, nem az ellenzéktől. Tehát valahogy az én ösztöneim azt mondják, hogy a Fidesz típusú rendszer olyan, és ismerjük a magyar történelemből az ilyen rendszereket, hogy nem a szavazó cédulával buknak meg. Tehát nem úgy buknak meg, hogy az ellenzék szerez 5 mandátummal többet, és akkor egy új kormány fölállás van, hanem elfogy a felhajtó erejük, és akkor egy új rendszerváltás kezdődik.
De az új mozgalmak nem indultak el a választásokon. Egy se az új
mozgalmak. Nem is jutottak el odáig. Tehát azt lehet mondani, hogy történt azért ott egy előrelépés. Tehát klasszikusan Magyarországon az volt, egy erősen kádári, de a magyar történelemből származó örökség volt, hogy az emberek maguknak rágtak. Maguk személyesen akarták az érdekeiket érvényesíteni, semmiféle közösségi érdekérvényesítésben nem bíznak. Erre is vannak nemzetközi összehasonlító mérések. A magyarok a legkevésbé bíznak a másik magyarban, és a legkevésbé bíznak bármiféle közösség érdekérvényesítésben. Mégis, mikor valami nagy sérelem ért egy jól megfogható szektort, bizony voltak nagy elégedetlenségi mozgalmak, amelyek néha óriásira nőttek, taxisblokád volt az első, de most mondjuk az internetadó elleni tüntetés. Amik adott pillanatban a kormányokat meghátrálásra kényszerítették, ugye internetadóból nem lett semmi, és most a pedagógus mozgalom is ilyen, egy csomó fontos követelést elvileg teljesít a kormány, de aztán nem tudnak tovább nőni.
Mert elérték céljukat, nem lett internetadó.
Egy részük elérte. Általában az történik a mozgalmakkal, hogy megszerveződnek, jelentősek, és akkor egy útelágazáshoz érnek a híveik. Az útelágazás részén tesz, hogy elértük ugye a célunkat, és már minek mennénk tovább, de az ügyek, nagyon most a Fidesz korszakról beszélek, a Fidesz rendszerről beszélek, a problémák nagyon összefüggnek a Fidesz rendszer sajátszerűségével. Ugye mondjuk a pedagógus ügyben a centralizáció az egyik probléma, hogy a klik mindent centralizált, alig maradt önállóság. Ez nagyon erősen összefügg a Fidesz rendszerrel, ezért a tiltakozó mozgalmak egyfelől, ha eredményt értek el, befejezik, másfelől nagyon hamar beleszaladnak abba, hogy azt mondják, hogy ide rendszerváltás kell, hogy nagyon egyszerűen beszéljek, Orbán takarodj, ez lesz a mondani valójuk. Tehát szinte azonnal megjelenik ez az elem. Ezzel egyrészt a támogatójuk egyrészt megijed, ő már nem ezt akarta, hanem azt, hogy ne legyen klik, meg rendes pénz jusson a pedagógusoknak. Másfelől ez belenyomja őket a hagyományos baloldalba. Azonnal megjelennek ott a hagyományos baloldal nagyjai, ugye, akik meg a sátán. A Fidesz taktikája pedig sokat, hogy mondjam, szofisztikálódott. A Fidesz alapvetően ezeket bénítani próbálja, mikor már olyan erősek, hogy nem lehet őket tovább bénítani, akkor részleges engedményeket tesz, illetőleg megpróbálja belenyomni őket a hagyományos baloldalba. És ez eddig elégséges volt.
Mert ők nem kérnek a hagyományos baloldalba.
Nem kérnek a hagyományos, és tehát az, hogy Orbán takarodja sok, a közönségnek, és pláne sok, hogyha az azt jelenti, hogy jön vissza a hagyományos baloldalnak, a sátáninak elképzelt embere, és itt a vége. Tehát ezeknek a mozgalmaknak. Volt az internet adós mozgalom, egy darabig még próbálkozott utána. Voltak tüntetések, követelések, népszavazási igény, mi egyéb, és már szinte nyom nélkül eltűnt.
Felső feszültségeik is voltak.
Folyamatosan. Most a pedagógus ügy, ez itt van előttünk. Még nem jutott el ebbe a stádiumba, de már gyengülőben van. És már a Fidesz a szokott eszközeivel lépett föl. Ugyanakkor nem tudjuk, hogy mikor mi lesz a vége. Tehát bár előfordulhat, hogy egyszer nem áll meg ezen a szakaszon, hanem az elégedetlenségek összegyűlnek.
De a végén akkor is kell állítani egy egyéni jelöltet minden helyen, ha valaki le akarja váltani a Fideszt, nem? Mert az a kormányváltás
Ha választásokon történik, igen, és ennek még a közelébe se jutottak ezek a mozgalmak, vagy egy részük közelébe jutott, de aztán utána belekerült ebbe a választási dilemma, volt például a Mila mozgalom, hogy az hova megy, és akkor egy része, a nagy vita volt belül, hogy mennek-e a baloldali egységbe, egy része ment a baloldali egységbe, egy része most is ott van, és már összecsuklott, belső meghasonlások lettek belőle, és belső viták következtek, tehát egyelőre itt vége van, de hogyha nagyon nagy az elégedetlenség, ez bármikor nagyon erőssé válhat. Tehát a miniszterelnök helyében, ha valamitől félek, én ettől félhetnék, hogy ez egyszer átfordul. Egyelőre nem fordult át, és messze volt, hogy átforduljon. De sose lehet tudni, mert nagyon sok az elégedetlenség. Ha ezek összekötődnek, akkor egy olyan erő jelenhet meg, ami tetejében új. Ami nagyon fontos, mert korrupciós egyéb dolgok ellen mentnek tűnik, és úgy tűnik, az a újdonság erejével, az ismeretlenség erejével hirtelen nagyra nőhet. Volt már ilyen a magyar történetben, a Fidesz tudja legjobban, 89-ben ez történt.
A külső környezet, amely egy év alatt változott meg, fenekestől felfordulva, menekült válság, ez mennyiben határozza meg Magyarország sorsát, és mennyire fejlődik, trendi az, amit ez idő alatt Magyarország tett, a magyar modell?
Mindig azt képzeltem, hogy a külső környezet a döntő. Tehát nem mi csináljuk magyarok a történelmünket. Sok mindenben mit csinálunk, de ha a külső körülmények nagyon más irányba mennek, akkor nem tudjuk megforgatni a történelmet. Valahogy furcsa mód, a trend nagyon gyakran nálunk jelentkezett először. Tehát így volt ez a Horthy rendszer elején, tehát nálunk indult el valami olyasmi, aztán később Európában végig trend lett. Ilyen lett a reformkommunizmus, a Nagy Imre új szakaszával, egészen Kínáig futott ez a reformkommunizmus, és 89-nél mi meg a lengyelek szóltuk a trendet. Most az Orbán rendszer is így jelent meg, de évekig nem volt biztos, hogy lesz belőle trend. Most ebben az évben világossá vált, hogy az. Először is a térségben. Több országban választottak hasonló jellegű kormányt, vagy pedig elindultak hasonló jellegű folyamatok, és a menekült válság óta Nyugat-Európában is. Itt van a szomszédos Ausztria, mai hírekben is szerepel. Ott van egy pártszerkezet, ami nagyon régi, nagyon beállt. Amikor csak demokratikus Ausztria volt, 1918-tól kezdve két nagy erő volt, az egyik az úgynevezett néppárt, a jobboldali, jobb középerő, a másik meg a különböző neveken szereplő szocialista párt. És most összeomlóban van ez a pártszerkezet, helyére a régi konszenzusokat tagadó jobboldali radikálisok és zöldek jöttek be. A két nagy párt együtt nem szerzett csak 20-valány százalékot, 10-10 százalékos jelöltjeik voltak, és be se jutottak a második fordulóban.
De a menekültek kezelése, annak a módszere terjedt, mint jó módszer, ilyen gyorsan?
Én semmiképpen sem ezt gondolom. Tehát a menekültügy nagyon fontos. Ilyen nem volt 45 óta, hogy ennyi sok menekült legyen, ennyi sok gondot jelentsen, de ennél sokkal mélyebb a probléma. Tehát ez egy feszítő vas, egy katalizátor, ha úgy tetszik, a menekülteknek a kérdése. Valójában inkább arról van szó, hogy súlyos gondjai vannak annak a gazdasági, illetve társadalmi szerkezetnek, amely olyan sikeressé tette az 50-es, 60-as, 70-es években nyugatot, és még utána is meglehetősen sikeres volt. Ennek az alapja a középre húzó társadalom volt. A 60-as, 70-es években, ha megkérdezték az embereket, hogy hova tartoznak, 80% azt mondta, hogy középre tart. Ő középosztálybeli. Így a pártok is középre húztak. Részint a kapitalizmus természete változott meg, a globalizáció által, a jóléti államot nagyon nehéz működtetni, a tőkére kivetett adót nagyon nehéz behajtani, részint megjelentek új versenytársak, kínaiak, indiaiak és még sok-sok nép, akik nagyon olcsón tudják az elemi, nem nagyon kreatív munkát csinálni, és nagyon rossz versenyfeltételeket teremtettek a fejlett országoknak. A fejlett országokban a feldolgozóipar szinte el is tűnt. A közép meggyengült. A 70-es évek közepe óta az Egyesült Államokban az alsó középosztály reálbére már nem nő. De határozottan azt képzelem, hogy ez jelenik meg például a mostani amerikai elnökválasztásban is. Már nem a közép típusos standard szövegeit mondó jelöltjei vannak, hanem a Clinton asszonyt kivéve szinte mindegyik jelölt valamilyen módon tagadja a korábbi konszenzust. Van, aki nagyon radikálisan.
De ezek szerint ők is megélnek egy válságot, ami ugye magasabb szinten van, jobb élettel párosul, mint a miénk, és ezt próbálják megoldani egy más politikával?
Egyelőre egy mozgás indult el, tehát nem látjuk, hogy mi a vége. Ausztria a Európai Unió egyik legsikeresebb országa. A Európai Vezetben csak Luxemburg van előtte az egy főre jutó jövedelmeket tekintve, és mégis megindult ez a folyamat. Hangsúlyoznám, hogy a menekült ügy növelte, katalizálta, jól láthatóvá tette, hogy milyen tehetetlen a régi vágású politika. Most ilyesmi megtörtént már a nyugattal. A két világháború között ilyesmi indult el, és nagyon messzire ment. Egyáltalán nem állítom, hogy most ilyen messzire fog menni, mint a két világháború között, de megingott. Most nincs rá tapasztalatunk, hogy mit jelent ez a megingás. Tehát eddig az Európai Unió mindig konfliktusok, bajok által ment, de mindig előre ment. Tehát sosem mind a mesébe angyalok szárnyán jött elő a megoldás, hanem ütközések által, de 2-3 évente történt valami új integrációs vívmány. Euró jött be, határellenőrzés nélkül Európa. Most először van, hogy nem tud megoldani problémákat, helyben tipródik az Európai Unió, nem tud egyről kettőre jutni, és elég fordult, hogy visszamegyünk. Tehát nem előre, mint eddig, hanem visszamegyünk. Már a hegymászásban is úgy van, hogy fölfelé az ember lassan megy, de hogy egyszerűen elveszti az egyensúlyát, akkor zuhanásszerű lehet a visszamenés. Őszintén szóval nem szeretnék egy olyan Európában élni, ahol zuhanásszerű a visszaesés a civilizáció már elért szintjéhez képest. Többet mondok, ha mindenütt olyan vezető lenne, mint Orbán Viktor, aki számára hatalmi politika a legfontosabb. Ilyen lenne az Egyesült Államok vezetője, ilyen lenne Németország és a többi országi, akkor kerülnének a legnagyobb bajba a kis országok.
De mi történne, ha mindenki a mi modellünket veszi át? Nem értenének egymással remekül szót a vezetők?
A nagy ideológiai szinten igen. De mikor a konkrét érdek, például uniós kellene adni a gazdagoknak támogatást a szegényeknek, már azt mondják, hogy miért kéne. Akinek nem tetszik, lépjen ki az unióból. Nagyon könnyen Kelet-Európát, Nyugat-Európában igen sokan úgy látják, hogy arcátlanul sokat követel. Miért kéne nekünk támogatást adni? Arcátlanul átlép a mi civilizációs szokásunkon, és csináljunk egy szűkebb Európát. A régi vagy majdnem régi tagállamokét. A két világháború közötti tapasztalat, hogy a kisállamoknak, mikor a nagyok táncolnak, akkor megy a legrosszabbul. Határozottan azt képzelem, hogy rengeteg problémája van az uniós döntéshozatalnak. Brüsszel egy elidegenedett, bürokratikus valami. De a kisállamoknak, az egész kicsiknek, mint mi vagyunk, soha ennyire nagy mozgásterem, mint az unióban nem volt. Korábban a nagyok diktáltak, és végső soron akár erővel is érvényesítették az akaratukat. Ha újra az erő dönt, illetve a nemzeti érdekek közötti kakaskodás, akkor a nyers erő számít, és hát az nekünk olyan sok nincsen.
Mennyire maradhat tartós a mi rendszerünk akkor, hogyha az A verzióban a jelenlegi politikai főirány marad az unióban, a B verzióban, hogyha nem, hanem a mi modellünket kezdi el csinálni egyre több és több ország.
Az Orbán rendszer fennmaradásának több esélye van, hogyha az egész világ erre a trendre lép rá. Ez adhatja a tartós fennmaradásának a legfőbb biztosítékát, mert lehet, hogy sikert nem tud adni az országnak, de bűnbakot, ellenséget rengeteget. Orbán Viktor támogatottságának ez a döntő ok, hogy felülmúlhatatlan ellenség képzésben, bűnbak képzésben, az egész uniós politikája erről szól, hogy a magyar szabadság arcos hagyománynak megfelelően fölmutassa, hogy ki a hibás. Ha már eredmény nincs, de legalább hibás van. Ha a nyugatnak a rendje helyreáll, és a szokványos nyugati politika kezd folytatódni, akkor hatalmas kollízió lesz a Fidesz rendszer és a nyugati rendszerek között, és az komoly problémákat jelenthet. Az Orbán rendszer válság idején akar stabilitást, politikai kormányozhatóságot adni az országnak, de rengeteg ponton hatalmas belső feszültség van benne. Ezzel volt alkalmunk többet elmondani, és szerintem ez a modell egy olyan zsákutcás modell, amiben sokszor volt a 20. században a magyar történelem. Egyelőre jókora felhajtó ereje van, mert másokét el tudja venni, otthonossá tudta tenni a korábbi demokráciához képest az országot, viszont hogyha elvesznek ezek a felhajtó erők, vagy a külföld elkezd ütközni az Orbán rendszerrel, akkor hirtelen nagyon gyors folyamatok indulhatnak el, amelyek könnyen egy újabb rendszerváltáshoz vezethetnek.
Elégedetlenségek? Kritikus tömeget érnek el? Nem kapunk több pénzt, nem lesz mit elosztani. Mostanról beszélünk, hogy a következő uniós elosztási ciklusokban készülni kell, mert nem biztos, hogy ennyi lesz.
mostanában 3-4-5%-át kapjuk meg a bruttó hazai terméknek uniós forrásként.
Ez sok.
Nagyon sok. Nagyon sok. A volt időszak, mikor szinte beruházás csak ebből származott, és bármikor úgy alakulhat, hogy nem vagy alig fogunk kapni uniós támogatást, és egyszerűen a többletpénz hiányzik. Ennek a folyamatait nem lehet jelenleg leírni. Mégis a magyar tapasztalat az, hogy a zsákutcás rendszerek között sokáig egy diadalmas előrehaladás van, aztán valamiért elfogy a levegő, és akkor egyszerre nagyon gyors a visszaes. És ez történt a Kádár rendszerrel, ez történt a Horthy rendszerrel. Ferenc József most lesz 100 éve, hogy meghalt. 11 különböző rendszerünk volt, az övét is beleértve azóta. Tartós rendszer összesen csak 3 volt. Az Orbán rendszer ilyesminek ígérkezik, de valahogy a vége mindegyiknek újabb rendszerváltás lett.
Tölgyesi Péter alkotmányjogász politikai elemző volt az Aréna vendége 2 egymást követő hétfőn itt az Inforádió arénájában. Az első beszélgetést már most megtalálják az Inforádió weboldalán, a most véget ért interjút pedig holnap reggel ébredés után kapják. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.